15 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A magyar EU elnökség felemelte a békezászlaját, kinyitotta a tűzszünet és a béketárgyalások ajtaját, és most átadja a békestafétát az új amerikai kormánynak, jelentette ki a miniszterelnök hétfőn a magyar EU elnökség eredményeit értékelő budapesti konferencián. Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy ezt csak nemzeti alapon tehette meg Magyarország a békét ellenző uniós tagállamok többsége miatt. A miniszterelnök úgy értékelt, a magyar elnökség súlyos vitákat is vállalva elmondta, hogy a háború gyengíti Európát, és hogy már vereséget is szenvedtünk. Arra figyelmeztetett, nem csak Ukrajna, mely már ráment a háborúra, hanem az összes európai nemzetgazdaság veszít a konfliktus miatt. Orbán Viktor kijelentette, a történelem könyvekben ez az időszak úgy szerepel majd, mint az az időszak, melyben Donald Trump és az európai patrióták megkezdték a nyugati világ átalakítását, hiszen ma már általánosan elfogadott nézet, hogy egy világrendszerváltás, a Kelet-Ázsia felemelkedésének korát éljük. Az angolszászok által kialakított és dominált világrend véget ért, mondta a magyar miniszterelnök. A keletre és nyugatra tartó végtelen gyászvonatok tanulsága, hogy hazánk szuverenitását mindenáron meg kell őrizni, jelentette ki a miniszterelnöki irodát vezető államtitkár. A Borsodabói-Zemplén vármegyei Herceg-kúton a magyarországi németek elhurcolásának és elűzetésének emléknapja alkalmából tartott szentmisén és megemlékezésen. Nagy János úgy fogalmazott, nem engedhetjük meg, hogy újra elsodorjon minket a keletről vagy a nyugatról jövő gyűlölet. Gyűlöletből, bosszúból nem lehet hazát, nemzetet, Európát építeni, tette hozzá az államtitkár, aki elmondta, ma Magyarországon erősek és magasak a gátak a közös munka eredményeképpen, mert azok a közös emlékekből, az elhurcoltak visszaemlékezéseiből épültek. Nagy János leszögezte, az emberfeletti erőfeszítés, amivel a Szovjetunióba elhurcoltak, túlélték a földi poklot, ma valódi súlyt ad az olyan szavaknak, mint a szabadság, a tisztesség, a méltóság, a szolidaritás és az emberség. A sváb gyökerekkel rendelkező Herceg-kútról 80 évvel ezelőtt az akkori lakosság hatodát 136 fiatal férfit és nőt hurcoltak el Málenki robotra, közülük 16-an soha nem tértek vissza. Egy felmérés szerint az állampapírból elért hozamok 60%-át újra befektetnék a háztartások. A 16 és 75 év közötti lakosság majdnem negyede számít az idén állampapírból származó kifizetésre. Terveik szerint ennek 40%-át elköltenék, 60%-át pedig félretennék, derül ki a Groupama biztosító és az OTP bank megbízásából készült reprezentatív kutatásból. Az érkező összegekből a lakosság egy része ott családi terveit valósítaná meg, de jelentős az a pénzmennyiség is, amit különböző megtakarítási formákban helyeznének el. Az 1000 fő megkérdezésével végzett felmérés arra is rávilágított, hogy a háztartások 40%-a rendelkezik megtakarítással, több mint harmaduk azonban kizárólag csak készpénzben vagy folyószámlán tartja pénzét. A félretenni, újra befektetni kívánt összegek esetében az állampapír vezet 48%-os arányjal, 20% emellett különböző értékpapírokat és 10% a megtakarítási célú életbiztosításokat is megemlítette, derül ki a felmérésből. 10%-kal haladta meg korábbi csúcsát a használt autópiac 2024-ben Magyarországon. Az előzetes adatok szerint a hazai használt autópiacon minden eddiginél több, 909 ezer személygépkocsi cserélt gazdát tavaly. Ez az érték meghaladta az eddigi rekordot, 2022-ben 825 ezer volt a belföldi átírások száma, összegezte hétfőn kiadott elemzésében a jóautók.hu internetes portál. A lakosság egy része tavaly bepótolta az előző időszakban elmaradt autó beszerzéseit, sokan új autó helyett is inkább használtat vásároltak. Az árfolyam kedvezőtlen alakulása a külföldi piacokról a belföldire terelte a használt autóvásárlókat.
Az időjárásról.
Túlnyomóan borult párás marad az idő, legfeljebb a magasabban fekvő helyeken fordulhat elő szakadozás a felhőzetben. Néhol kialakulhat jelentéktelen mennyiségű únos szitálás, illetve hószállingózás. A felhőben levő tájakon zúzmara lerakódásra is számítani kell. A légmozgás gyenge marad, napközben mínusz 3 és plusz 2 fok között alakul a hőmérséklet. Kedden is borult párás idő valószínű, elszórtan alakulhat ki kis mennyiségű vegyes halmazállapotú csapadék, eső, ónos eső, havas eső, hó. A légmozgás mérsékelt lesz, kedden délután mínusz 1 és plusz 4 fok között alakul a hőmérséklet.
Az Európa Rádió híreit hallották. Ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek. Kegyelem a házasságban. Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Pál korintusbeliekhez írott második levele, 12. fejezet, 9. vers. Szerinted kinek volt a Bibliában a legjobb házassága? Ádám és Éva a paradicsomban kezdték, de onnan csak lefelé vitt az útjuk. Ábrahám húgának hazudta a feleségét, Sárát, majd teherbejtette a szolgáló lányát, Hágárt. Izsák és Rebeka sokat csatároztak egymással, mivel egyiküknek Ézsau, másikuknak Jákob volt a kedvence. Jákobnak két feleségtől és azok szolgáló leányaitól is születtek gyermekei. Mózes feleségéről annyit tudunk csak, hogy vita volt kettejük között a fiúk körülmetélése ügyében, és az asszony véren szerzett vőlegénynek nevezte Mózest. Mózes második könyve, 4. fejezet, 26. vers. Dávid katasztrofális férj volt, Salamon pedig nála is rosszabb. Jobbnak ezt mondta a felesége, amikor nehézre fordult a sorsa. Átkozd meg Istent, és hallj meg. Jobb könyve, 2. fejezet, 9. vers. A tündérmesék szereplői sok viszontagságon mennek keresztül, míg meg nem házasodnak, azután viszont boldogan élnek, míg meg nem halnak. A Bibliában viszont egyetlen példát sem találunk erre. A házasság senkit sem ment meg, erre csak Jézus képes. Hány házaspár szenved csendben a gyülekezeti padsorokban? A lelki életben sikeres hívők látszatát kell kelteniük, de nincs közöttük bensőséges kapcsolat. Esetleg bántalmazás történik a házasságban, a lányuk teherbe esett és fogalmuk sincs mihez kezdjenek, a pár egyik tagja zugivó vagy a csőd szélén állnak. Gyakran azok kapnak a legkevésbé segítséget, akik a leginkább rászorulnának, mivel ahhoz le kellene szállniuk a piedesztárról. Mi lenne, ha olyan őszintén beszélnének a házasságról az emberek, ahogyan a Biblia? A Szentírás szerint olyan hely a házasság, ahol tanulhatunk, Isten kegyelmében részesülhetünk, és együtt növekedhetünk szeretetben. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen: Mai Ige, 6200 Kiskörös, Postafiók 33. Mai ige. Bibliai üzenetet hallottak. Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje.
Jó napot kívánok, köszöntöm az Európa Rádió minden kedves hallgatóját. Január 20-án hétfőn, ez a Svéd Asztal, én pedig Huszár Kata vagyok. Magazin műsorunk első órájában két témáról szólunk. Miskolcon is elindultak a mosolyterápiák két kórházi osztályon. A Mosoly Alapítvány már itt is segíti ingyenes mese és művészet terápiáival a hosszantartó betegségben szenvedő gyermekek gyógyulását. Mindenről Rábainé Domszki Zsófiával, a Mosoly Alapítvány munkatársával, a Miskolci Program szakmai koordinátorával beszélgetünk majd.
2008 táján kezdtük a saját első művészetterápiás csoportjainkat megszervezni ezeknek a beteg gyerekeknek. Most pedig ott tartunk, hogy súlyosan és krónikusan beteg gyerekeknek nyújtunk szupportív, elsősorban művészetterápiás ellátást, amely kiegészíti a kórházban folyó osztályos gyógyító munkát, nem csak az orvosi kezeléseket, hanem a pszichés gyógyítást is.
Ezt követően a miskolci jegesmedvékről lesz szó. 1994. április 8-án alakult meg a dr. Puskás Gábor elnök vezette Miskolci Jegesmedve Jégkorong Sportegyesület. A megalapítóval, Puskás Gáborral beszélget majd Sütő Dávid Pelé kollégám.
94-ben az MHC, a Miskolci Hoki Klub csődbe ment, és én szülőként jártam ki a népkeleti jégkorongpályára. Kisebbik fiam nagyon szerette ezt a sportot, jó magam is nagyon szerettem. És akkor ott a szülői közösség, aki a legnagyobb támogatója volt mindig is a jégkorong sportnak, rávett arra, hogy ne hagyjuk már, hogy ez a 60-80 gyerek, aki akkor részt vett a előző egyesületbe, hogy szélnek szaladjon. És hát úgy alakult, hogy bejegyeztük az egyesületet, megcsináltuk az előírt szabályokat, és az én elnökségemmel indult nagyon-nagyon a nulláról.
Kedves hallgatóink, ez a kínálatunk erre az órára, számítunk figyelmükre.
Már messzire hordja a szél a talat, és két hete zúg az eső. Bár mennyire szép a te ritka neved, mégis szomorú az idő. Nézlek, gyönyörű vagy, nem tagadom, de hiába, ha már nem elég. Játszani hívnak a gondolatok, a magány nekem szűk menedék. Én ugyanaz lennék most és szabadon jár. Én ugyanaz lennék most és ki szabadon jár. Egy szürke szárnyú madár ott fenn a fán. Én úgy vigyázok te rád, mint jó anyád. Ha fenn az égen repülsz, majd nézd le rám. Hol szürke felhőt találsz, ott rám ne várj. Már messzire járnak a fellegek, és az egész feledésbe merül. Elillan a pillanat, itt maradok, én itt maradok egyedül. Nézlek, gyönyörű vagy, nem tagadom, de hiába, ha nem vagy enyém. Játszani hívnak a gondolatok, ide benni vagyunk, te meg én. Ugyanaz lennék most, és ki szabadon jár. Ugyanaz lennék most, és ki szabadon jár. Egy szürke szárnyú madár ott fenn a fán. Én úgy vigyázok te rád, mint jó anyád. Ha fenn az égen repülsz, majd nézd le rám. Hol szürke felhőt találsz, ott rám ne várj. Ugyanaz lennék most, és ki szabadon jár. Én ugyanaz lennék most, és egy szürke szárnyú madár ott fenn a fán. Én úgy vigyázok te rád, mint jó anyád. Ha fenn az égen repülsz, majd nézd le rám. Hol szürke felhőt találsz, ott rám ne várj. Hajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajnajn
Szédasztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, Miskolcon is elindultak a mosolyterápiák két kórházi osztályon. A Mosoly Alapítvány szeptembertől már Miskolcon is segíti ingyenes mese és művészet terápiáival a hosszantartó betegségben szenvedő gyermekek gyógyulását. Az alapítvány terapeutái a Borsodabói Zemplén vármegyei központi kórház gyermekpszichiátriai és gyermekonkológiai osztályain zeneterápiával és komplex művészetterápiával teszik hozzáférhetővé, és így feldolgozhatóvá a betegséggel járó nehéz érzéseket, érzelmeket, így segítve a gyermekek gyógyulását. Az alapítvány terápiái térítésmentesek mind a családok, mind a kórház számára. Rábainé Domszki Zsófia, az alapítvány munkatársa, terápiás szakmai menedzser, képzőművészetterapeuta, okleveles pszichológus, a Miskolci program szakmai koordinátora nyilatkozik rádiunknak a részletekről.
A Mosoly Alapítvány idén lesz 28 éve, hogy létrejött. Azóta nagyon sok minden változott, ugyanis kezdetben anyagi segítséggel támogattunk más alapítványokat, később elkezdtünk saját élményprogramokat is szervezni rászoruló, esetenként beteg gyerekeknek, és ezeknek a programoknak a kapcsán találkoztunk kórházi osztályok dolgozóival, orvosokkal, akik maguk is részt vettek a rendezvényeken. Mélyebb beszélgetések alakultak ki velük, és ez oda vezetett, hogy felismertük, hogy a súlyos beteg gyermekek gyógyulásához elengedhetetlen a test kezelése mellett a pszichés támogatásuk is. 2008 táján kezdtük a saját első művészetterápiás csoportjainkat megszervezni ezeknek a beteg gyerekeknek. Most pedig ott tartunk, hogy súlyosan és krónikusan beteg gyerekeknek nyújtunk szupportív, elsősorban művészetterápiás ellátást, amely kiegészíti a kórházban folyó osztályos gyógyító munkát, nem csak az orvosi kezeléseket, hanem a pszichés gyógyítást is. Emellett pedig vannak hosszú távú csoportjaink azoknak a gyerekeknek, akik már nem igénylik a kórházi ellátást, de terápiára, pszichés ellátásra még továbbra is szorulnak. Mivel elsősorban hátrányos helyzetű gyerekek megsegítése a célunk, ezért minden programunk ingyenes. Jelenleg éves szinten körülbelül 1300-1400 gyereket tudunk ellátni Budapesten és vidéken.
Jelenleg ez a program hány helyszínen folyik?
A kórházi foglalkozások vannak Budapesten, Debrecenben, Pécset és Miskolcon, és akkor vannak még a hosszú távú csoportjaink, a Budai Gyerekkórházban is vannak bejárós gyerekeknek pszichodráma csoportok, Debrecenben is van művészetterápiás szülőcsoportunk, Aspergeres szindrómával élő kamaszok számára is van csoportunk, illetve Török Bálinton is szorongásos problémákkal küzdő serdülők számára fut egy programunk.
Mit tudhatunk magáról erről a mese- és művészetterápiáról?
Eleinte művészetterápiával kezdtük el a gyerekeket gyógyítani, illetve pszichésen megtámogatni, mert azt tapasztaltuk, hogy ez egy olyan módszer, ami igen közel áll akár a kisgyerekekhez is, vagy a rossz állapotban lévő gyerekekhez, akiket nem tudunk verbálisan, akár hagyományosabb pszichológiai módszerekkel megközelíteni. Nagyon jó lehetőséget ad a stressz és a szorongás oldásra, a feszültség levezetésére. Segíti a gyerekekkel való kapcsolat kialakítását, a belső képi szimbólumvilág megismerését, minden olyat, ami szavakkal kifejezhetetlen, azt akár rajzban, akár zenében sokkal könnyebben meg tudnak mutatni. Illetve a kisgyerekeknél az, hogy nekik még a verbalitásuk éretlenebb, a nagyobbaknál pedig már sokkal leszabályozottabb. Megtanulják, hogy bizonyos dolgokról ciki, vagy akár esetleg tabu beszélni, mint például a halálról, vagy arról, hogy dühösek akár a saját szüleikre, vagy egyszerűen csak nehéz és megterhelő, viszont a rajzban nincsenek ilyen gátak. A képi önkifejezés a kisgyerekek számára is önkéntelen, természetes, rajzolás, gyurmázás, festés során sokkal könnyebben kifejezik, hogy mi foglalkoztatja őket. A meseterápiát pedig azért szeretjük használni, mert egyrészt nem kellenek hozzá eszközök, tehát akár a sterilboxban fekvő onkológiai beteg gyerekeket is meg tudjuk ezzel támogatni, illetve azért szeretjük nagyon a népmeséket, mert minden mese egy felbomlott egyensúlyi állapotot mutat be, ami megfeleltethető a kórházba kerülő gyerekek élethelyzetének is. Ugye a főhősnek mindig van valamilyen küzdelme, próbatétele, ami a kezelésekkel, a tünetek átmeneti felerősödésével, a fájdalommal lehet analóg, és a jutalom elnyerése, a célba érés, a mese jó befejezése pedig a gyógyulás reményét adja a gyerekeknek.
Hány éves gyerekekkel foglalkoznak egy-egy ilyen alkalom során?
Hát egészen picikkel is tudunk foglalkozni, ilyen 2-3 évesekkel, de vannak természetesen idősebbek is, sőt, még akár 18 éven felüliek is, például az Aspergeres csoportunkba is járnak fiatal felnőttek.
Itt a miskolci programot, ha jól tudom, megelőzte egy ilyen próba időszak 2024 tavaszán. Ez hogyan zajlott, erről mit tudhatunk?
Igen, volt egy pilot időszakunk. Mindig úgy tervezzük meg a kórházi programunkat, hogy konzultálunk a kórház vezetésével, felmérjük a helyi igényeket, megismerjük az adott osztály dolgozóit, protokolljukat, napirendjüket, hogy a programunk ezután szervesen tudjon illeszkedni az osztályos munkába. Ez kezdődött meg 2024 tavaszán. Kerestünk 2 zeneterapeutát, akik megismerkedtek a gyermekpszichiátriai osztály, illetve a gyermekonkológiai osztály dolgozóival, megnézték a helyi viszonyokat, hogy milyen eszközigényünk lesz, és aztán elkezdtek bejárni a gyerekekhez. Mindig törekszünk arra, hogy szakmai partnerség alakuljon ki az intézmény és az alapítvány munkatársai között. Nagyon fontos, hogy a gyerekek állapotáról, terápiás fejlődéséről, gyógyulásáról rendszeresen tudjunk kölcsönösen egyeztetni, hogy egymás munkáját tudjuk segíteni, kiegészíteni, hiszen így lesz teljes körű az ellátás. Ez sok szervezéssel és időnként pszichoedukációs munkával is jár, hiszen elég sok alapítvány önkéntesei járnak be ezekre a kórházi osztályokra, és szeretnénk, hogyha egy idő után meg tudnák különböztetni azt a munkát, amit mi végzünk, hiszen mi nem csak játszunk, vagy koncertet adunk a gyerekeknek, hanem a segítő tím részeként szupportív terápiás munkát végzünk.
Itt a Borsodobói Zemplén Vármegyei Központi Kórházban mely osztályokon segítenek?
A gyermek onkohematológiai és csontvelő transzplantációs osztályon vagyunk, illetve a pszichiátriai centrum prevenciós, diagnosztikus, terápiás központ autizmus specifikus ellátóhelyén.
Hogyan zajlanak maguk ezek a terápiás foglalkozások? Hogyan képzeljük el?
A gyermek pszichiátriai osztályon 2 hetet töltenek általában a gyerekek, de előfordul, hogy hosszabb ideig, akár egy hónapig is ott vannak. Ezért nagyjából úgy tudunk tervezni, hogy 6-8 alkalommal lesz bent egy gyerek a csoportban. Egyszerre körülbelül 6-8 gyerekkel tudunk dolgozni a gyermekpszichiátrián, és ezért éppen az osztályon tartózkodó gyerekeket 2 csoportra bontjuk, hogy mindenki részesülni tudjon a szupportív zeneterápiás ellátásban. Felföldiné Baranya Nóra kokas pedagógus zeneterapeuta, és Kovácsné Tesléri Beáta pszichológus, élményterápiás tréner, zene- és művészetterapeuta jár be a gyerekekhez heti 3 alkalommal, és mindig elviszik őket egy külön erre a célra kijelölt terembe, a hangszerekkel együtt, és akkor ott tartanak nekik egy 45 perces foglalkozást. Itt mindig figyelembe veszik, hogy olyan gyerekek kerüljenek egy csoportba, akiknek a hasonló a diagnózisa, vagy olyan állapotban vannak, hogy hasonló módszereket lehessen használni, de nagyon nehéz tervezni a foglalkozásokat. Nyilván megvan a terápiás cél, vagy hogy mit szeretnének elérni egy-egy alkalommal, de mindig a gyerekek aktuális állapotához igazítják a módszereket. Ez lehet vagy aktív, vagy passzív zeneterápia, tehát például autisztikus tüneteket mutató gyerekek sokkal jobban megközelíthetőek zenehallgatással, mint például az ADHD-s túlmozgásos gyerekek meg inkább hangszeres játékkal, énekléssel, tánccal szokták őket megsegíteni. És nagyon szép eredményeket tudnak már ilyen rövid idő alatt is elérni.
Említette ön is, hogy az egészségügyi intézmény dolgozóival is együtt működnek ezek során. Ez hogyan zajlik, miben merül ez ki?
Aminek nagyon örülünk, hogy a gyermekpszichiátrián most már a szakmai tím megbeszélésekre is behívják a mosolyterapeutokat, Ez egy nagy szakmai elismerés, hiszen minden héten ezen a team megbeszélésen veszik végig az összes gyereket, előfordul, hogy a diagnózisukat ekkor véglegesítik, és most már számítanak a mosolyterapeuták meglátásaira, észrevételeire is. Akár amilyen rajzokat készítettek a gyerekek a mosolyterápiákon, vagy amit esetleg tapasztaltak a terapeuták, hogy egy-egy gyerek mivel hozzáférhető, vagy melyik módszer ajánlottabb neki, azt figyelembe veszik, és előfordult már, hogy a végső diagnózisban pont az volt a döntő, amit a mi terapeutáink megfigyeltek. Az onkológiai osztályon pedig fontos, hogy az osztályos pszichológus mit lát, hogy egy-egy gyerekhez éppen be lehet-e menni, nem lehet bemenni, milyen állapotban van. De volt már olyan, hogy nagyon rossz, enervált állapotban volt egy kisgyerek, egész nap nem akart sem enni, sem inni, csak a fal felé fordult, feküdt, és akkor a Nóri bement hozzá, zenéltek egy picit, megszeretgette, és utána a gyerek kinyílt, és elkezdett végre enni is egy kicsit, és lehetett folytatni a kezelését. Ez is egy nagyon nagy tapasztalat nekünk, hiszen a zeneterapeutáknak azt szoktuk mondani, meg általában a mosolyterapeutáknak nem csak a hangszer vagy az eszköz a terápiás eszköze, hanem a személyisége az, amivel igazán gyógyít. Elengedhetetlen, hogy személyes kapcsolatuk legyen a gyerekekkel, mert annak mentén tudnak segíteni neki. Az onkológián volt egy olyan esetünk egy kisfiúval, hogy a zeneterapeuta felajánlotta neki, hogy képzelje el, hogy néz ki a daganata. Megbeszélték az alakját, a nagyságát, a felületét, az anyagát, tehát amennyire részletesen csak lehet elképzelték, és hogy utána egy hangszerrel, zenével próbálja meg elpusztítani. És készítettek ott az ágyán mindenféle ütőhangszerekből egy teljes dobfelszerelést, és eljátszották a daganat elpusztítását. Majd a következő alkalmak során egy filmet kezdtek el összerakni ugyanebben a témában, megírták a történetet, mint egy forgatókönyvet, készítettek papírjávokat a szereplőkről, helyszíneket, eszközöket, mindent, hogy eljátsszák és lefilmezzék azt, ahogyan ez a daganat összezsugorodik és elpusztul. És az a szépsége a történetnek, hogy mire minden összeállt, és már csak le kellett volna filmezni, addigra hazaengedték a kisfiút, mert annyira jól lett. Úgyhogy sikerült, azt hiszem,
elérni a célt.
Igen, szimbólumokkal megtámogatni, egyfajta ilyen önszuggesztióval rásegíteni az orvosi gyógykezelésekre, és akkor ez egy nagyon szép sikertörténet volt.
Ugye említette, hogy volt olyan alkalom, amikor szülőknek is javasolták, például, hogy a zene által könnyebben ki tudja magát fejezni a gyerkőc. Visznek így idézőjelben haza a szülők is magukkal tanácsokat egy-egy ilyen terápia után, mondjuk azzal a gyerekkel, akit ugye haza lehet már engedni? Tehát tudják ők otthon egy bizonyos szintig, egy bizonyos formában folytatni akár ezeket a foglalkozásokat?
Igen, az onkológián gyakran találkozunk a szülőkkel, és abszolút szempont az, hogy őket is meg tudjuk támogatni, akár tanácsokkal, akár egyszerűen csak érzelmileg megtartani őket is ebben a nehéz helyzetben. De ezen kívül vannak kifejezetten szülőcsoportjaink is, ahol pont erről van szó, hogy ők mit tudnak a nehéz helyzetben lévő gyerekükért tenni, akár milyen módszerekkel, vagy milyen témákkal tudnak velük tovább dolgozni otthon.
A foglalkozások általában egyébként csoportosan zajlanak, vagy akár így egyénileg, mint ahogy hallhattuk ezt az esetet, vagy ez mindig változó, ez mindig az adott helyzettől, naptól függ?
A gyermekpszichiátrián meg tudjuk azt tenni, hogy csoportos foglalkozunk a gyerekekkel, az onkológián viszont vagy a sterilitás miatt, vagy azért, mert olyan rossz állapotban vannak, vagy egyéni, vagy mikrocsoportos foglalkozások vannak, tehát két vagy három gyerek, aki éppen egy szobában tartózkodik, azokkal tudunk dolgozni.
Milyen a visszajelzés egyébként? Mennyire tudnak a gyerekek kapcsolódni, feloldódni, mennyire tudják ilyenkor valóban átadni magukat az egyes foglalkozásoknak, mert ugye én abból, amit az imént is ön elmondott, azt vettem ki, hogy elsősorban ennek talán az az egyik legfőbb célja, hogy ugye a lelküket egy picit felvidítsák, a hangulatukat egy picit megváltoztassák, és segítsék őket át ezeken a kórházi kezeléseken, bentartózkodásokon.
Igen, az elsődleges célunk a feszültség levezetés, és az, hogy örömteli élményeket szerezzenek, de az igazi terápiás többlet az a csoportélményben van, az egymáshoz kapcsolódás, támogatás, osztársakkal találkozás nagyon fontos. Időnként pedig egészen mély folyamatok is elindulnak a foglalkozásokon, új megküzdési technikákat tanulnak, rácsodálkoznak arra, hogy a belső erőforrásaik mennyivel gazdagabbak, mint amire gondoltak. Szupportív terápiával erősítjük az önmagukba vetett hitüket, rugalmasabbá válik a gondolkodásuk, tehát egyértelműen ellenállóbbak lesznek a nehézségekkel szemben. Ha mondhatok esetleg egy esetet, még volt a gyermekpszichiátrián egy epilepsziás kislány, akinek nagyon nehezen volt érthető a beszéde, és nem is nagyon szeretett beszélni vagy beszélgetni. Viszont nagyon akart jönni a zeneterápiás foglalkozásra, és kiderült, hogy zenén keresztül ő elérhető. Annyira elbűvölték azok a kis csengetjük, amiket a terapeuták bevittek neki, hogy azonnal zenélni kezdett, majd amikor a csoport többi tagja dalra fakadt, akkor ő is énekelt velük, és kiderült, hogy amikor énekel, akkor teljesen tisztán ejti a szavakat, és érthető a beszéde, és ezen mindenki elképett, ő is elcsodálkozott rajta. Annyira kinyitotta őt ez az élmény, hogy utána a foglalkozás után az osztályon is már lehetett vele beszélgetni, és egyre inkább igénye lett a kommunikációra. És ezután a szakmai tímen is javasolták a terapeuták, hogy otthon a szülők is adjanak neki hangszereket, legyen a hétköznapjainak része a zene, mert hogy ezen keresztül ő hozzáférhető. Mert ilyen eredményeket lehet elérni egy-egy alkalommal.
Elképesztőek ezek a történetek tényleg, hogy hova futhat ki egy-egy ilyen kezdeményezés, egy-egy ilyen foglalkozás. Ha jól tudom, mosolytáborok is vannak már. Ezekről mit tudhatunk?
Igen, ezek olyan táborok, ilyen napközis táborok, amik egy héten keresztül futnak ugyanazoknak a gyerekeknek, tehát ez egy zárt csoportos foglalkozás, és minden nap egy mesét dolgoznak föl művészetterápiás eszközökkel, akár pszichodrámával is, és ezen keresztül erősítik a gyerekeket, tehát ezek is terápiás csoportok.
Mik a tervek? Ugye itt most elkezdődött Miskolcon a tavaszi próbaidőszak után, szeptembertől ez az egész programsorozat. Meddig tart ez? Mi fog itt történni?
Ez a program év, ez 2024. szeptemberétől 2025. júliusáig zajlik. Minden programévünk végén leszoktunk ülni az osztályos dolgozókkal is, illetve a terapeutákkal, meg a terapeuták szupervízorával, hogy átbeszéljük a tapasztalatokat, akár a fejlesztési javaslatokat, és akkor ennek mentén meg tudjuk tervezni a folytatást, illetve hát ez nyilván a költségeken is múlik, hogy sikerül-e azt a fajta támogatást megszereznünk a programokra, ami kell hozzá. Egyelőre augusztusig tudjuk, hogy a megkezdett formában fog tovább futni a program, illetve folyamatosan szervezünk továbbképzéseket a terapeutáinknak, így nem is annyira mennyiségi, mint inkább minőségi fejlesztések várhatóak most. Például idén is volt, illetve 2024-ben egy továbbképzésünk szuicidkrízis témában, mert sajnos egyre több serdülő kerül be országszerte a pszichiátriákra önsértés veszélyével. De volt szegnimoszi képzésünk is, és most még meseterápiában is tovább fogunk majd képződni, úgyhogy mozgalmas év áll előttünk.
Kedves hallgatóink, Miskolcon is elindultak a mosolyterápiák két kórházi osztályon, erről hallhattak az elmúlt percekben, Rábainé Domszki Zsófiával, a Mosoly Alapítvány munkatársával, a Miskolci Program szakmai koordinátorával beszélgettünk.
Svéd asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. svéd asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, 30 éves a miskolci jegesmedvék. 1994. április 8-án alakult meg a dr. Puskás Gábor elnök vezette Miskolci Jegesmedve Jégkorong Sportegyesület. Puskás Gábor 2005-ig volt elnöke a klubnak. Ezen időszak alatt tették le a Miskolci Jégkorong alapjait. Erről a szakaszról az egyesület jubileuma alkalmával Puskás Gáborral, a Miskolci Jegesmedvék örökös tiszteletbeli elnökével, a riporter Sütő Dávid Pelé beszélget.
Dr. Puskás Gáborral, állatorvossal és a Miskolci Jegesmedvék örökös tiszteletbeli elnökével beszélgetek, hiszen hát majd itt eláruljuk, egyfajta jubileuma van a jegesmedvéknek, itt az elmúlt időszakban azt éljük meg. Hány éve létezik a Miskolci Jegesmedvék? Egy kicsit idézzük fel a múltat.
Jó napot kívánok mindenkinek. Igen, tavalyi évben töltötte be 30. nevezzük idézőjelbe életévét a jegesmedve Jégkorong, és azért fogalmazok így, mert ez Miskolci Jegesmedve Jégkorong Egyesületként indult 30 évvel ezelőtt, 94 áprilisában alakult meg, és ma már ugye DVTK jegesmedvénként szerepel köztudatban is, meg a valóságban is. És ahogy említettem, 94-ben a története a dolognak az, hogy az MHC, a Miskolci Hoki Klub csődbe ment, és én szülőként jártam ki a népkerti jégkorongpályára. Kisebbik fiam, Puskás Gábor, aki büszkén mondom, hogy szintén állatorvos, nagyon szerette ezt a sportot, jó magam is nagyon szerettem, igaz, akkor még az én generációm a fekete-fehér tévén legfőbbképpen orosz csapatokat láthatott, de viszont nagyon izgalmasak voltak akkor is abban a korban ezek a mérkőzések. És akkor ott a szülői közösség, aki a legnagyobb támogatója volt mindig is a jégkorong sportnak, rávett, és azért használom ezt a szót, hogy rávett, mert én nem vagyok egy sportszakember, rávett arra, hogy ne hagyjuk már, hogy ez a 60-80 gyerek, aki akkor részt vett az előző egyesületbe, hogy szélnek szaladjon. Legfőbbképp avasi gyerkőcök voltak, tehát én is úgy gondoltam, hogy sokkal jobb, ha a sportággal ütik el a délutánjaikat és az estéiket, mint esetleg idézőre beértse jól mindenki, csavargással vagy a utcán léttel. És hát úgy alakult, hogy bejegyeztük április 10, nem emlékszem pontosan a dátumára, az egyesületet, megcsináltuk az előírt szabályokat, stb. És az én elnökségemmel indult nagyon-nagyon a nulláról. Igazából azt mondom így utólag, hogy nem is tudom, tehát sok minden segített benne, szerencse, az, hogy találtam támogatókat, akik látták a jövőt abban, hogy minek ide Miskolcra, amikor már kétszer előttem volt egy miskolci kinizsi nevezeti csapat, az is becsődölt, hogy két csőd után, hát ha végre egy olyan egyesület alakul ki Miskolcon, ami hosszú életet tud megélni, ez így is történt, és 30 évvel visszagondolva, ugye ez a, mindig mondjuk, hogy csak a szépre emlékezem, de tényleg azt mondom, hogy egy gyönyörű időszak volt, öröm volt látni a gyerekeket, ahogy játszottak, öröm volt látni a szülőket, ahogy támogatták mindezt és élvezték. És hát minden kihívásnak úgy mondom, hogy eleget tudtunk tenni. Lásd, hogy mai napig van jegesmedve. És mindig 5 évente megünnepeljük ezt az eseményt, tiszteletben tartva a múltat.
Miért pont jegesmedvéknek lett elnevezve? Honnan jött a névválasztás?
Ez onnan jött, hogy akkori 94-es években Magyarországon is, tehát inkább úgy mondom, hogy a szociálba, ilyen, ahogy említettem is, hogy kinizsi volt, hoki klub, ilyen értelmezhető nevek voltak, de ugye már Utána én követtem az amerikai jégkorongot is, és nem lehetett tévébe követni, de más úton lehetett. És ott már, és Európa egyes országaiban is, ilyen játékos neveket is adtak, nevezzük annak, hogy játékos neveket. És én arra gondoltam, hogy állatorvosként, hogy ugye akkor keressünk egy olyat, hogy egy olyan állatot, ami a jéghátán is megél. Hát nagyon egyszerű volt erre, hogy erre esett a jégesmedvére, aki küzdön is tud az életben maradásért, a jéghátán is a legügyesebb állat. Úgy látom, hogy ez a népválasztás nagyon bejött, mert azt hallom és tudom, hogy most is hajrá jegesmedvék megy a jégcsarnokba, és nem az, hogy hajrá DVTK, és én nagyon örülök, ugye a mai napig jegesmedve lógót, amit annak idején itt ebben a szobában, itt a állatkórházban rajzoltunk, meg annak egy változata szerepel a mezen, tehát, hogy jó találat volt ez, vagy jó elképzelés volt ez, akkor is mindenki nagyon örült neki, hogy olyan jó pofának, mert akkor Macinak hívtuk a játékosainkat is, a gyerkőceket, hogy hajrá Macik, gyertek a jégre, stb. Tehát volt egy ilyen szívhez szóló üzenete is ennek a dolognak.
És milyen célokat tűztek ki idővel, hogyan alakultak ki a célok a sportegyesületben?
12 évig voltam az elnöke, addig eljutottunk, igazából nagyon nagy utat jártunk be, mert Magyar Kupába harmadik helyezést értünk el, amikor már, tehát végigmentünk azon a ranglétrán, hogy kölyök, serdülő, felnőtt csapat összeállítása, és voltak sikereink, Fair Play kupát, ami büszkén van itt az irodámba, nyertünk, amit én is még talán fontosabbnak tartottam, mint a helyezést egy bajnokságba, hogy azt tudták erről a klubról, hogy minden téren tisztességesen és becsületesen viselkedik, és elértünk oda, hogy felnőtt csapat is már játszott a magyar bajnokságba, és ugye akkor jöttünk rá, hogy ez a népkerti nyitott pálya már nem lesz megfelelő a jövő további építésére, és akkor úgy hívták a Miskolc polgármesterét, hogy Káli Sándor, akit én megkerestem, és hát körülbelül 2-3 év hosszas győzködés, nem volt nagy ellenállása a polgármester úr részéről, nagyon nagy támasz volt abban, hogy a mai jégkorong csarnok megépült, és ugye itt a jövő egy teljesen más perspektívát adott a sportágunknak, és hát arra is nagyon büszke vagyok, hogy ez a jégcsarnokot sikerült. Ma úgy hívják, hogy kilobbizni, akkor így fogalmazom, hogy kilobbiznom, hogy megépüljön a népkertbe.
Ez a jegesmedvék életében, hogy megépülhetett a jégcsarnok, vagy megépült a jégcsarnok, ez milyen változásokat hozott, mennyire változott meg a sportegyesület élete?
Hát ugye abban változott meg legfőképpen a csapat élete, hogy én sose állítottam, hogy sportszakember vagyok. Annyiban mindig szerettem sportolni, kézilabdázni a gimnáziumban, amikor az egyetemről visszakerültem ide Miskolcra, akkor kézilabdabíró voltam 10 éven keresztül, míg engedte a munkámmal összeegyeztető volt, mert mindig csak hétvégéken kellett meccsre járni. A harmadik osztályos meccseket engedtek fütyülni. Itt is volt ugye egy ranglétre, de nem élveztem nagyon, de aztán a munkám miatt nem. És itt is azt mondtam, hogy tehát innentől már vezessék azok, akik szakértelemmel tudják vezetni, mert sose szóltam bele abba, hogy ki legyen a balhátvéd, vagy a csatár, vagy egyebek. Én, amiben nagyon még a előző kérdéshez is annyit hagy mondjak, hogy ott viszont a hozzáállás az embereknek is, meg a érzelmi, lelki hozzáállás teljesen más volt, mint a mai időkben, ahol már én kimerem mondani, hogy a pénz számít legfőbb úr a pénz az ilyen egyesületi sportoknál. Ott mi mindig arra törekedtünk, vagy a 12 év alatt, hogy csak miskolci gyerekek, akik egymást is ismerte mindenki, a nagypapáját, a nagymamáját, a játékostársának. Tehát egy olyan belső lelki erő volt a Miskolci Jegesmedvékbe, ami nem tudom, hogy most megvan-e, mert hogy piaci szereplővé vált az Egyesület is, meg a sportág is, illetve hogy ott olyanokkal tudtuk támogatni a gyerkőcöket, hogy mikor említettem, hogy hol indult az alapoktól, hogy kölyök csapat, akkor mindig egy órával hamarabb indult el a busz Miskolcról, mert rengeteg olyan srácunk volt, aki életében nem járt Budapesten, és ha mentünk a Újpesthez, vagy bármelyik csapathoz, akkor először a busz mindig úgy ment, hogy lássák az országházat, lássák a Dunát, valamelyik hídon menjünk át, és tehát benne volt az emberben az is, hogy, és inkább azt szeretném mondani, hogy milyen időkről beszélünk, illetve arra még nagyon büszke vagyok, hogy lett egy testvéregyesületünk Finnországba, tudva levőleg szülőhazája, ugye Finnország a jégkorong sportnak, és volt lehetőségünk, hogy már akkor serdülő ifi korosztályt kivigyük oda, meghívtak minket edzésekre, és kint voltunk 10 napot, ami megint egy olyan, ami ma lehet, hogy már nem tűnik semminek, mert annyira megnyílt a világ, de akkor én azt mondom, hogy ez egy ritkaság számba ment, illetve addigi egyetlen jégkorongklub se jutott el odáig, hogy ilyen lehetőségeket vagy kapcsolatokat kialakítson.
Akartam kérdezni úgymond a nagyobb mérföldköveket, vagy az utánpótlás nevelést, hogy mennyire volt sikeres. Például ezt a 10 napot hogyan élték meg önök, a gyerekek, elnökként, az edzők, miként élték meg, hogy kijuthattak akkoriban Finnországba egy testvércsapathoz?
Tátottuk a szánkat nagyon leegyszerűsítve a sport kapcsán, de magyarul a életmód kapcsán is. Én azóta már többször jártam Finnországban, nagyon szeretem, mert az a gondolkozásmód és az a higgadság, nyugodtság és az embereknek az egymás tiszteletben tartása és szeretete, az példaértékű, nem csak rájuk nézve, hanem a skandináv lakosok valahogy így nevelkedtek, így edukálódtak gyerekkortól fogva, és hát rettentően élvezték a srácok, és élvezték mi is, akik a kísérők, akik ott voltunk velük. Azt sajnálom, hogy ez addig tartott csak, amíg én voltam, és azóta ez nem maradt meg, ez a szoros kapcsolat, mert nagyon-nagyon nagy szeretettel bántak velünk. Sokszor hívtuk meg őket, tartottunk ilyen testvérvárosok tornáját már a utóbbi időkben, 2 évente, ha jól emlékszem, vagy talán évente, amikor meghívtuk Miskolc testvérvárosának a játékosait, és akkor jöttek ezek a finn gyerekek is. Tehát egy ilyen nagyon-nagyon baráti kapcsolat alakult ki, és azt mondom, hogy ez egy egyesületnek, egy közösségnek az összetartásába nagyon-nagyon sokat számít. De említettem előtte beszélgetésünkkor, hogy ez lehet, hogy már divatja múlt, most értse jól mindenki, és hogy ugye én a Tatár Gyuri féle korszakon nevelkedtem futballal kapcsolatban, a sporttal, és én ott tanultam meg ezt, hogy amikor tudja az ember azt, hogy a játékosok melyik utcában hol laknak, melyik kocsmába járnak, amikor el akarják engedni magukat, stb. Stb. És ez bizonyítottan hatalmas ereje volt az akkori DVTK-nak.
És hát említettük, hogy felnőtt csapat is kialakult már akkoriban, létrehoztak egy felnőtt csapatot. Ott milyen eredmények születtek, milyen sikereket értek el, amit akár most így 30 év táblatába ki lehet emelni?
Magyar kupát említettem, bajnokságban is voltunk az első 3-ban. Ugye az igazi nagy sikerek, ami teljesen érthető módon, bajnokságnyerés, Magyar Kupa első helyezése, az már a jégcsarnok utáni korszakban történt meg, mert hát a feltételek, a megteremtett feltételek adottak voltak hozzá. Akkor, amikor mi még a nyitott pályán játszottunk, a döntetleneknek is nagyon örültünk, vagy annak mondanék egy példát rá, hogy amikor az Alba Volán, és akkor ugye még egy Alba Volán volt csak, nem úgy, mint most, hogy két csapatuk van, az egyik külföldi ligában, a másik itthoni ligában játszik, hogy olyan meccset játszottunk, ahol az egyik Hutter fiú, sose felejtem el, mert úgy bevésődött az agyamba, 20-0-nál lőtt egy gólt annak az Alba Volánnak, aki az Isten volt akkor, hogy hívják be. Tehát akkor ilyen egy gólnak is rettentően tudtunk örülni.
És akkoriban milyen szurkolótábor épült a Jegesmacik köré, ezt hogyan élte meg, hogyan élték meg, hát azért most se kis szurkolótáboruk van. Akkoriban ezt hogyan látta elnökként?
Hát úgy láttam, hogy olyan, aki bírta a hideget, ez volt az alapfeltétel hozzá, ott játszott valamelyik gyereke, vagy unokája, vagy unokatestvére, vagy családtagja. Ez volt a törzs közönségünk. Ezen felül évről évre mindig nőtt az, aki azért jött, mert a jégkorongot szerette és imádta, és rettentő belsőséges volt. Tehát azt tudom mondani, hogy mindenki ismert mindenkit. Tehát ennek ez volt a lényege, hogy mindenki tudta a másikról, hogy kicsoda, jó beszélgetések voltak. Ez amúgy a jégkorong sportra jellemző, hogy sose hallunk olyat például, hogy ott a lelátón bunyók vannak, vagy bárhol. Ez egy rettentő tiszta sport, tehát ahol elfogadott a pályán lent a bunyó, azon fölül mindenki a két ellenfél tábora is jó viszonyban van. Tehát egy nagyon jó hangulat volt, és nőtt. A másik az, hogy nagyon sok szülő jött el már akkor is, a legkisebb gyerkőcöknek a mérkőzésére is, ha idegenbe mentünk. Tehát ott is volt szurkolótábor, ott is volt házilag készített logó kihúzva, stb. Tehát egy nagyon-nagyon élménydús időszak volt.
Hogyan látja most, mivel másabb a jégkorong játék a mostani időszakban, mint akkor, amikor itt például Miskolcon önök elindították, itt már azért ugye azt említettük, hogy egy csapatnál a pénz az már most nagyon sokat számít, miben másabb a sport, a játék?
Maga a sport meg a játék az ugyanaz, tehát ugyanazt csináljuk a jégen, inkább itt a külső feltételek változtak annyira meg, hogy úgy gondolom, hogy már nem lehet ezt a belsőséges hangulatot annyira megteremteni, mint amennyire abban az időszakban meg lehetett. Ma már az eredménycentrikusság a legelső. A legelső az eredménycentrikusság, mert akkor jön a szponzori támogatás, stb. Tehát ez egy hosszú, közgazdaságilag is értelmezhető dolog. És ennek következően legjobban azt bánom, hogy nincs annyira személyes kapcsolat a játékosok, a jégre futó játékosok és a közönség között, inkább csak a közös bennük az, hogy ti győzzetek. És aztán az, hogy a ti győzzetekből hány ti változik évente, mert egy játékos csak egy szezonban marad itt, hány... Az már a múlté, hogy ismerjünk mindenkit. Mentségére mondom, hogy ugyanez van futballban, kézilabdában, stb. Sportákban, tehát nem is akarom, de nem is lehet szerintem a két időszakot, azt az első 12 évet, a mostani 18-al ilyen alapon összehasonlítani, vagy súlyozni. Én akkor örülök, amikor a mostani Jegesmedvékbe több miskolci, nem magyar, hanem miskolci játékos szerepel, mert akkor lehet kialakítani ezt a belsőséges érzést a közönségbe és a játékosokba is.
A jégkorong szeretete az honnan jött, hogyan ismerkedett meg a jégkoronggal, miért is szerette meg ezt a sportot?
Végül is, ahogy mondtam, ugye mit lát az ember életében, ha először egy jégkorong gyerekkorába, jégkorong mérkőzést, hogy hatalmas, drabál emberek korcsolyáznak. Én nagyon szerettem korcsolyázni, mert én a Népkert melletti utcában nőttem föl, és az, ahol most a jégpálya volt, én ott korcsolyáztam amit ottani srácok, én is locsolgattunk esténként, és így ingyen lehetett bemennünk, mert gondoztuk ezeket a pályákat. Szerettem korcsolyázni, és azt láttam, hogy ott félelmetes, nagy darab, kőkemény férfiak. És benne van egy normális fiúba, úgy gondolom, hogy fú, én is majd egyszer talán ilyen szeretnék lenni, meg izé. És ugye nem volt olyan gyors még akkor, tehát stb. Na de egyszerűen nézte az ember, csodálkozott, ütköztek, gólokat lőttek. Tehát rögtön megfogja szerintem, tehát a legtöbb jégkorong szurkolónak valahol, mikor jégkorongra találkozott, rögtön beleívódott a szívébe, hogy ez egy jó sportág, ezt érdemes nézni. És aztán jön az, hogy miért nézik, és nem én, hanem miért nézik, mert aki a futballt szereti, az szereti a jégkorongot is, mert ugye gyors játék, stb. Stb. Tehát nem tudok konkrétan, csak azt, hogy láttam őket a tévébe, és utána elkezdtem követni is, amikor már lehetőségeket adták akkori információszerzésekbe.
És hát a jégkorong kapcsán egy pár évvel ezelőtt egy nagyobb, magasabb kitüntetést is kapott. Mi is ez a kitüntetés, mit tudhatunk róla, mivel tüntették ki a jégkorong kapcsán?
Igen, ennek nagyon váratlan is volt, és rettentően meghatja az ember, hogy ilyet kap. Ez a Magyar Érdemrend lovagkeresztje, aminek Áder János aláírásával, amennek az indoklásában az van, hogy a Miskolci jégkorong sport fölélesztéséért és az állatgyógyászatban végzett munkámért gondolták érdemesnek átadni. Hogy mondjam, mindig jól esik az ember, és mondtam, hogy váratlan, tehát váratlanul ért, de úgy gondolom, hogy megerősített abban, hogy amit szeret az ember csinálni, és helyel közzel jól is csinálja, akkor azt észreveszi a külvilág is, vagy a mások is észreveszik, anélkül, hogy nagy dobra verné, vagy bármit csinálna. Ezt is köszönhetem annak a 12 évnek, amiről beszélünk.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben arról hallhattak, hogy 1994. április 8-án alakult meg a Puskás Gábor elnök vezette Miskolci Jegesmedve Jégkorong Sportegyesület, a Miskolci Jegesmedvék örökös tiszteletbeli elnökével, Puskás Gáborral beszélgetett Sütő Dávid Peli.
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
Kedves hallgatóink, hamarosan 4 óra következnek a hírek, maradjanak továbbra is velünk.
Nézd meg, a szívemben vele néhány gond, ha esetleg nem tűnt fel. Az éjszaka vonz, pedig rád fenni karmát, és tőrbe is csallak a szépséggel. Tetszik a mélység, arog a lélek, de nehezebb lesz utána másokkal. Ha belekezdesz magába ránt, és végül tele leszel átkokkal. Szállhat, nem kötik úzsba az árnyékom, úgy, ahogy téged nem szabadít, mert semmi maradt el a játékom. Benne ragadtál csukott szemekkel, reménytelen már az itt léted, eredendő bűnben maradunk ketten, és nem leled bennem a békédet. Don't go back.
ott a sepedő égre támaszkodsz, aztán darabokból tennéd erre, ami már régen elromlott, pedig én nem ígértem semmit, a légből kaptad a téves gondolatot, hogy a tipikus énem nem jön elő, és ha jobban szeretsz, majd itt maradok. De rombolnád mellettem az önképed, a